délelőtt a mára, vagy a hétre kijelölt igét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a jól ismert Zsoltár verset, a 103. Zsoltárnak a második verse álljon előttünk, amit fönnállva hallgassunk meg. Tehát a 103. Zsoltár, Dávidnak a Zsoltárának a második verse így hangzik. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Eddig olvasom az igét. Engedtessék meg nekem, hogy egy kicsit visszakanyarodjak az imaórai alkalomhoz, amikor szintén ez a gondolat állt előttünk, bár más ige alapján, az útmutatónknak egy másik igeje alapján, a Zsidókhoz írt levél a 3. fejezete alapján beszéltem erről, és csak néhány dologban szeretném összefoglalni az ott szólókat, vagy az ott elhangzottakat, és azt szeretném egy kicsit folytatni, vagy talán azt a gondolatot szeretném valamilyen formában kibontani ezen a délelőttön. Ugye az a gondolat volt előttünk, azt arról beszélgettünk, hogy akkor, amikor Isten igényéből olvassuk azt a rövid kis felolvasott részt, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezz semmi jó téteményéről, akkor sokszor egy kis vád van a szívünkben, mert újra és újra észrevesszük azt, hogy hát igen, Isten nem véletlenül akarja ezt elénk állítani, nem véletlenül mondja, hogy áldjad lelkem az Urat, és ne feledkezz el az ő jó téteményeiről, mert be kell vallanunk, hogy sokszor elfeledkezünk róla. Sokszor megyünk el olyan események mellett, mondhatjuk olyan csodák mellett a mindennapokban, ahol ott van jelen Isten, ahol megmutatja az ő hatalmát, szeretetét, mi pedig észesen vesszük, mert önmagunkkal, bajainkkal, gondjainkkal vagyunk elfoglalva azokkal a dolgokkal, amiket talán még nem oldott meg az Úr, vagy még nem látjuk az ő megoldásának a világosságát. Azokat a dolgokat látjuk mindig, amit szeretnénk, hogyha még Isten megvalósítana, amiben hiányunk van, de olyan kevésszer vesszük észre azt, amit Isten már megcselekedett, amiben megmutatta az ő hatalmát. És valóban ilyen értelemben fontos nekünk újra és újra átgondolni, megnézni életünket, és meglátni azt, hogy valóban mennyi csodát tesz a mi életünkben. De ugyanakkor pedig bátorításként is előttünk van ez az ige, hisz ebben a Zsoltárírdó Dávid a maga tapasztalatára is támaszkodva mondja el, hogy de hát Isten annyi jósággal megáldott bennünket. Annyiszor mutatta meg hűségét. Hát mi, akik átéltük Isten hűségét, ahogy a Zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy az Izrael népe is átélte Istennek a hűségét oly sokszor, akkor miért ne bíznánk abban az Istenben, aki eddig is annyi áldásban részesített, aki eddig is hordozott bennünket, aki eddig is megmutatta az ő hatalmát, és tényleg, ha az ember egy kicsit odafigyelt, akkor láthatta, hogy ő nem hagy el bennünket. Hát arra bátorít, hogy merjünk hozzájönni, hogy hozzuk elé a mi gondjainkat, terheinket, mert neki gondja van reánk. Hát ugye az a gondolat foglalkoztatott, hogy milyen jó lenne mindezt megérteni. De ugyanakkor pedig ott van bennünk a kérdés, hogy Isten miért nem válaszol mindig akkor, amikor mi szeretnénk? Hogy miért nem hozza el azonnal azokat a dolgokat, amiket mi várunk tőle, és időnként megvárakoztat. És arról beszéltünk, hogy igen, Isten időnként megvárakoztat, de annak mindig célja van. Isten nem csak abban akarja megmutatni az ő hatalmát, és nem csak abban akarja megmutatni az ő hűségét, és az ő ajándékainak nagyságát, amit nekünk elkészített. Az útnak a végén. Milyen szomorú boldogak lehetnénk mi, emberek, hogyha az életünkben csak az az egy dolog tölthetné be a szívünket, hogy Isten majd örök életet ad nekünk. Bár mondja az apostol, ugye, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És igen, az, amit Isten nekünk megígért, az örök élet, az a legfontosabb. De Isten nem úgy akar bevinni az örök életbe bennünket, hogy közben pedig a nyomorúság, a fáradtság és egyéb dolgok töltik be minden napjainkat, a szomorúság, és majd nagy nehezen, majd csak bejutunk abba az örök üdvösségbe. Nem, Isten közben is vezetni akar bennünket, és közben is megmutatja az ő hatalmát. Tehát azt akarja Isten elénk állítani, hogy addig, amíg elnyerhetjük azt az ígéretet, Isten addig sem hagy el bennünket, sőt, szükségünk van arra, hogy felkészítsen bennünket. Említettem azt az imaórán, hogy milyen sokszor nem értettem édesapámat akkor, amikor döntéseket hozott, és mindig hát lázadoztam ellene, mondván azt, hogy hát nem értem, hogy olyan kicsinyes, olyan merev, és hát egyébként is sokkal lazábban kéne élni az életet, úgy, ahogy én éltem. Hát igen, csak hogyha mindenki olyan lazán élte volna az életét, akkor mennyi minden másképpen történt. De neki volt felelőssége. Ő látta azt, hogy rám gondjának kell, hogy legyen, hogy neki kellett kerülteni mindazokat az anyagi dolgokat, amelyek az én tanulmányaimhoz, életemhez szükségesek. Én nem láttam csak azt, hogy van 100 forint a zsebemben, és milyen jó, akkor most ennek a 100 forintnak a nyakára hágunk, mert jól akarom érezni magam. És nem gondoltam azzal, hogy ez mibe kerül. Persze ma már látom. El kellett az embernek jutni odáig, és igazából egy idő után föl kellett nőni arra, hogy igenis, az embernek vannak kötelességei, sőt, kell, hogy az ember lássa az életében azokat a felelősségeket, amiket Isten ráruházott, és persze, nyilván, hogy akár a mai nemzedék, vagy a mögöttem lévő nemzedék, vagy a gyerekeim is talán sokszor mondják ugyanazt, amit én elmondtam a szüleimről, hogy hát, annyira rugalmatlan, és egyébként is egészen máshogy kéne látni a dolgokat. De hát Isten tanít bennünket. Isten formál bennünket. És persze, egy idő után rá kell jönnie az embernek, hogy ahhoz, hogy a célt elérjük, ahhoz Istennek formálni kell a mi életünket. Tehát Istennek célja van a mindennapjainkkal. Igenis, vannak ígéretei, amiket be fog teljesíteni, de azért, hogy az az enyém lehessen, ahhoz sok dolgot kell még megtanulnom, mert ha nem tanulom meg, akkor nem fogok tudni vele bánni. Akkor nem tudom majd megérteni azt, hogy Isten miért adta nekem, és hogy mit akar az én életemben, hanem eltékozlom mindazt, amit Isten rám bízott. Tehát föl kell nőni az ajándékokhoz. Mi várjuk az ajándékait, mi szeretném, hogy ez legyen, az legyen, ugye, de nem tudunk vele bánni. És Isten ezért várakoztat bennünket. Ezért állít meg időnként, emlékezzünk csak, ugye a zsidókhoz írt levél, ami ma előttünk volt, ott mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen, gonosz szíve. Hát persze. Isten népe nem mehetett be rögtön, és hát mennyi lázadás volt bennük azért, hogy már még mindig a pusztába kell vándorolni, már 40 éve vándorolunk, és még sehol semmi, már szeretnénk bemenni. De akkor, amikor Isten megengedte volna nekik, hogy most menjetek be, és emlékezzünk, csak elküldte a kémeket, hogy na akkor nézzétek meg, és hazajönnek a kémek, és mondják azt, hogy tényleg, hát nemhogy olyan, ami ennek Isten ezt nekünk legírta, hanem még attól is Sokkal nagyobb az, amit ott láttunk, és tökéletesebb, de hát ott óriások laknak. Mi erre képtelenek vagyunk, hogy bevegyünk. Mi ehhez kicsik vagyunk, mi nem vagyunk elég erősek ehhez. Ugye minden kém így jött vissza, csak Józsi és Kálem mondta azt, hogy de hát ha Isten megígérte, akkor a miénk lehet. Hát ők bemehettek volna, de ha ilyen szívvel indulnak el Isten népe, hogy igenis, na, szép ez a föld, a miénk lehet, de nem tudjuk elfoglalni, akkor vajon az övék lehetett volna-e? Tehát föl kellett nőni. Isten tovább vezette az ő népét, míg végül aztán engedelmességben is eljutottak oda, hogy engedelmesen, Istenre figyelve elindultak. És ugye rögtön az elején látjuk azt, hogy Jerikó falai hogyan omlottak le. Tényleg olyan furcsa dolog, amikor Isten azt mondja Józsuénak, hogy menjetek körbe-körbe a városon, fújjátok a kürtöket. Hát így hogy lehet harcolni, így hogy lehet bevenni egy várost? Mondhatta volna Isten népe, hogy hát ne haragudj, Józsué, ez, bocsánat, ökörség. Hát ilyet senki nem csinál. De eljutottak oda, hogy bízni kell Istenben, az ő szavában. És látjuk azt, hogy hogyan omlott le Jerikó, annak falai, és hogyan győztek Isten népe. Tehát, hogy fontos, hogy odáig eljussunk. Na de most arról szeretnék beszélni, hogy mi is az, amit Isten nekünk ezen az úton meg akar mutatni. Hogyan is akar bennünket felkészíteni arra, hogy az ő áldásait átéljük, megtapasztaljuk, a miénk legyen, hogy elfogadjuk azt, magunkévá tegyük. Mi kell ahhoz? Mit tesz velünk ezen az úton Isten, amíg végül elkészít arra, hogy az, amit ő megígért, a miénk legyen. Az előbb felolvasott ige szakasz a Lázár feltámasztásában néhány dolgot Isten elénk állít. Lázárban, Mártában, az ott lévő emberekben, amelyek megmutatják azt, hogy mit kell nekünk ahhoz megértenünk, hogy Isten áldásai a miénk legyenek. Hogy ezen az úton, amíg elérjük az üdvösséget, vagy elérjük azt az áldást, amit nekünk elkészített, hogy erre felkészítsem. Hát az egyik dolog, ami rögtön az elején szeretnék mondani, az nem egy kedves dolog. Mert úgy gondoljuk, hogy amikor Isten tanítani akar bennünket, vagy mondhatjuk azt, hogy felkészíteni az ajándékainak a fogadására, hát ahhoz akkor kedvességet, jót és valami vigasztalót akar nekünk adni. De Isten legelőször is nem ezt akarja nekünk adni. Ahhoz, hogy az ő ajándékai a miénk legyen, először is Isten szembesít azzal, hogy milyenek is vagyunk mi emberek. Addig nem fogjuk megérteni, nem fogjuk meglátni Istennek a hatalmát, szeretetét, nem fogjuk tudni áldani őt, és az ő ajándékaiért dicsérni őt, amíg nem látjuk meg azt, hogy honnan hozott ki bennünket Isten, hogyan hozott ki bennünket Isten, és mit, hova juttatott el bennünket Isten. Hát mit is akar elénk állítani? Amit nem szeretünk látni, amit nem szeretnénk észrevenni a tükörben, de mégis Isten elénk állítja. Azt mondja Isten igéje, hogy tulajdonképpen olyanok vagyunk, mint amilyen Lázár. Isten igéje világosan mondja, hogy Isten nélkül az ember halott. A bűneset óta, a bűneink miatt Istentől elszakítottá váltunk. Ugye milyen nehéz azt látni, vagy talán elfogadni, hogy Isten nélkül mi halottak vagyunk. Teljesen reménytelen eset. Teljesen reménytelen eset. Eszembe jutott Ezékiel könyvének a látomása, ott az Ezékiel 37-ben, amikor ugye a prófétát viszi az Úr, megállítja egy nagy, hatalmas völgyben, és azt mondja neki, hogy mit látsz? Hát látta csontokat, hát egy elkeserítő látomás volt az. Képzeljük csak el, maga a temető sem egy szívmelegítő látvány. Amikor az ember oda megy, hisz, ugye a halál, az elmúlás van előtte, és hát az, hogy hát az ember életében egyszer eljut oda, hogy igenis, nekünk is el kell oda jutni. De amikor Ezékiel azt látja, hogy itt nem sírok vannak, itt nem rendben, jól, szépen rendezett sírok vannak, hanem azt mondja Isten igéje, hogy össze-vissza csontok. És Isten igéje azt mondja, hogy hát ez Izrael népe. Ezek vagytok ti. Hát milyen elkeserítő látvány, hogy így vagyunk mi, szétszórva. Azt mondja Isten igéje, hogy még a csontok is szana széjjel, nem egy csont, vagy egy embernek a csontja egy helyen, hanem szana széjjel van szórva. Hát milyen állapot ez? Ugye az ember még ilyenkor is azt gondolja, hogy hát legalább a halottaknak is megadni azt a tisztességet, hogy rendesen eltemetni. Tehát, hogy egy nagyon szomorú látvány, és akkor azt mondja Isten, hogy hát ilyenek vagytok ti, Isten népe. Hát valóban ilyenek vagyunk. És hogyha az ember egy kicsit belegondol, akkor azt mondja, hogy nem túl az Isten igéje. Valóban ilyen az ember. Valóban ilyen szétszórt, tele nyomorúsággal, nincs rend, és érzi az ember ennek az emberi életnek a nyomorúságát. Ilyenek vagyunk. A bűn miatt, az Istentől való elszakadás miatt, ezt mutatja meg Isten, ilyenek vagyunk. És akkor ott van az emberben az a kérdés, hogy tehát lesz ebből még egyáltalán valami. Hát, hogyha Istennek ígéretei vannak, és megmutatja nekünk azt, hogy hát milyen az ember. Emlékszünk csak a Galácia levélben, amikor Isten igéje elénk állítja, hogy mik a testnek a cselekedetei. Amikor elmondja azt, hogy pártütés, visszaütés, vagy visszavonások, szeretetlenségek, bujaságok, és hát tényleg felsorolni is nehéz mindazt, amit az ember lát a hétköznapokban, tapasztal a körülötte lévő világban, de amikor ezt felsorolja az apostol, és azt mondja, hogy mindezek ott vannak, a test cselekedetei pedig ezek, úgy együtt látni az egészet, tehát annyira lehangoló, hogy valóban ilyen világban élünk, valóban ilyenek az emberek, valóban ilyenek a test cselekedetei. Hát amikor ezt látjuk, amikor olyan töményen látjuk az emberi nyomort, hát az borzalmas. Azt nem szeretjük látni. Még feloldva egy kicsit. De akkor, ha Isten azt mondja, hogy ilyenek vagyunk, akkor mi a mi életünknek a jövője? Lesz ebből valami változás? Lehetséges ez? Hisz olyan hosszú idő óta ilyen a világ. Tudunk-e változni? Amikor a hívő ember a Isten ígéreteire gondol, és arra, hogy emberek megváltoznak, akkor mindig ott van, legalábbis bevallom őszintén, hogy bennem mindig ott van a kétely, hogy tud ez a világ még változni? Tudnak emberek még megváltozni, akik életüket leélték úgy, ahogy éltek, és akár a bűn mélységében, vagy egyéb más nyomorúságos helyzetben, hogy hogyan lehetséges az, hogy ezek az emberek megváltozzanak? Vagy egyáltalán lehetséges-e? Vagy lehetséges-e, hogy az a világ, amiben a gonoszság megsokasodott, az valójában megváltozzon? Ugye itt a történetünkben ugye már világossá teszi az ige, hogy hát már a negyedik napja halott. Itt már nincs segítség. Lesz változás, lehetséges. Amikor Nikodémus megkérdezi az Úr Jézustól, hogy lehetséges-e, hogy vénember létemre én újjászülessek, megváltozzak, hát valóban tényleg nagy kérdés, hogy lehet-e megváltoztatni embereket. Éppen napokban beszélgettem valakikkel, már most hirtelen nem emlékszem, hogy hol mondtam el, de az öreg otthonban tapasztalom azt, hogy az idős emberek például már abban is nagyon nehezen tudunk zöldágra vergődni, hogy melyik éneket énekeljük el az Isten tisztelet alatt. Mert valaki ezt szeretné, valaki azt, és látom, hogy milyen türelmetlenül néz az egyik a másikra, és azt is olyan furcsa volt látni, hogy mert nem az ő énekét énekeltük, ezért ő nem is énekelt. És ugye milyen gyerekes dolog, de hát ilyenek vagyunk mi emberek, ugye, hogy úgy megvannak már a mi kis megszokott dolgaink, és olyan nehéz valamit is leadni, hogy rakjuk a kést, hogy rakjuk a villát, mit, hova tegyünk, és ha nem úgy történik, akkor már mérgesek vagyunk, idegesek vagyunk, akkor már nem úgy szólunk emberekhez. Megvan az ember keményedve, és ez nem rossz értelemben, hanem megszokásaink vannak. Hát lehet ebből egyáltalán változni? Hát ezt mondja Nikodémus is, hogy hát hogy lehetséges az, hogy azok a beidegződések, azok az emberi elképzelések, emberi normák, amik eddig az életünket olyan falsúlyosan meghatározták, ezt hogyan lehetséges megváltoztatni? Igen, ezekkel a dolgokkal szembe kell nézni az embernek, ahhoz, hogy eljussak oda, amit Isten nekem megígért. És persze mindig ott vannak a kérdések, amikor látjuk ezeket a majdnem, hogy megoldhatatlan kérdéseket, hogy de hát miért is jutottunk ide? Hogyan juthattunk ide? És hát valljuk be őszintén, hogy leginkább mindig másra mutogatunk. Ahogy az első emberpár, ugye, ki volt a hibás? És olyan könnyű volt mondani, hogy hát, ugye az asszony hitetett el. Az asszony mondta, ugye, na meg a kígyó. De hát tulajdonképpen te voltál a hibás, Uram, mert te adtad mellém azt az asszonyt, aki mindezt elkövette. Hogy milyen furcsa dolog látni azt, hogy az ember hogyan keresi azt, hogy ki is a hibás, hogy idáig eljutottunk volna. Eljutott az ember. Nem tehette volna meg Isten azt, hogy mindezt ne így tegye, hogy ne így teremtsen bennünket. Amikor itt a 37. versben megszólaltak a zsidók is, ugye azt mondják, hogy nem megtehette volna az, aki a vakot is meggyógyította, hogy nem hal meg Lázár? Hát tényleg, nem tehette volna meg? Miért kellett neki ott maradnia? Miért kellett neki várakoznia? Miért nem indult el időben, pedig tudta, hogy mi a baja Lázárnak? Hát miért nem tette meg? Miért engedte meg Isten, hogy az ember elbukjon? Miért nem kötözte már meg a sátánt az elején, amikor ment és elhitette az első emberpárt? Vagy miért nem teremtett bennünket olyannak, hogy ne legyünk kísérthetőek? Vagy miért kellett azt a fát oda helyezni, a jó és gonosz tudásnak a fáját? Annyiféle kérdés fölmerül ilyenkor az emberben. De az Úr megadja a választ, hogy mit miért nem tett és mit miért tett. Azt mondja Isten igéje, azért, hogy Isten dicsőségére való legyen, hogy dicsőítessék általa az Isten fia. Vagyis Isten tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Tudja azt, hogy milyen úton akar bennünket vezetni. Tudja azt, hogy hogyan akar fölkészíteni arra, hogy eljussunk oda, ahol, amit ő elkészített nekünk, és miénk legyen az ő áldása, amit nekünk készített el. Ha eljutottunk volna oda, és eljutnánk oda, hogy megtudjuk azt, amit Isten nekünk adott, meg tudjuk igazán becsülni. Mert talán a legnagyobb bajunk az, hogy amink van, azt nem tudjuk megbecsülni. Ma reggel beszéltem a tékozló fiú történetéről, és ott azt mondtam, hogy milyen érdekes megfigyelni azt, hogy a tékozló fiú miért is ment el otthonról. Miért is volt az, hogy az otthon maradt fiú pedig megkeseredett. Azért, mert nem kapták meg azt, amit ők szerettek volna az atyától. Tehát nem elkényeztette őket Isten, ugye, ahogy mi sokszor várjuk Istentől, hogy adjon meg dolgokat, és hát mindenünk meglegyen, nem adta meg. Nem engedte meg az otthon maradt fiúnak, hogy minden nap levágjon egy kecskét a barátaival. És hát ez volt nekik a bajuk, ez volt a baja a tékozló fiúnak is, hogy hát ebben a házban nem lehet csinálni semmit. Itt mindig meg vagyok kötve, add ki atyával az én rám a ső részt, és én elmegyek, majd én megélem a saját életemet, én majd fogom tudni. És rá kellett jönnie arra, amikor mindenét eltékozolta, hogy nem is volt olyan rossz ott az atyai háznál. Sőt, ott volt a legnagyobb biztonságban, de végig kellett járnia ezt az utat. Nemrég Csaholcon járva egy kedves cigány testvér tett bizonyságot, és elmondta azt, hogy, és aztán később rájöttem, hogy én ismertem őt, valamikor találkoztam vele egy fiatal ember, hát most már nem olyan fiatal, akkor, amikor találkoztam vele, még fiatal volt, velem egykorú, és hát az már majdnem 20 éve lehetett, hát ma már nem annyira fiatal, mint ahogy én sem. És hát rájöttem arra, hogy én ismerem valahonnan. És emlékszem, hogy mindig elkérte tőlem a gitárt, és ilyen cigány nótákat énekelt, rögtön elkezdett gitározni, és akkor most találkoztam vele, és ott bizonyságot tett a gyülekezetben, hogy Isten hogyan emelte őt ki, hogyan változtatta meg az életét, és elmondta azt, hogy ő nem bánja azt, hogy életében annyi dolgot megtett. Még akkor sem, hogyha ő látja azt, hogy az nem volt jó, de annak a tudatában is, arra való, vagy arra nézve, amilyen volt az élete, ma már látja, hogy mit jelent Istennel élni. Tehát is össze tudja hasonlítani. És ugyanez volt a tékozló fiúnál is, hogy össze tudta hasonlítani azt, hogy milyen volt az az élet, amit az atya nélkül élt, és milyen az az élet, amit Istennel élhet. Hát az nagyságrendekkel nagyobb. Tehát Isten meg akarja mutatni nekünk azt, hogy és megengedi az életünkben azt, hogy meglássuk, hogy milyen az ő vele való élet, és milyen a nélküle való élet. És ha egyszer valaki ezt meglátja, és ezt mondta ez a fiatalember, hogy ma már látja, de ő ma már nem akarja azt az életet élni, ma már nem szeretne még a közelébe sem járni annak az életnek, mert megtapasztalta, hogy mit jelent Istennel járni. És mit tesz Isten? Kicsoda szabadíthat meg engem a halálnak a testéből? Ugye teszi fel Pál apostol a kérdést, hogyan változtatta meg Isten a mi életünket? Úgy, hogy oda jött hozzánk. Ahogy elment Lázárhoz is, elment az ő helyére, mindent megtett, még akkor is, hogyha tudta, hogy mi vár rá, de eljött ebbe a világba. Azért, hogy oda menjen a sírhoz, és kihívjon bennünket a halálból. Azt mondja Isten igéje, hogy ő elhengerítette azt a követ. Ugye a törvénynek a kövét, ami bennünket a halálba tartott, vagy a tartott azért, hogy kihívjon bennünket. Mert a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. És ahogy Jézus kihívta az Úr a halálból, azt mondja Isten igéje, hogy ugyanígy hív ki bennünket, és ugyanígy elevenít meg bennünket. Visszatérve egy kicsit még a Ezékiel könyvére, amikor azt mondja az Úr a prófétának, prófétálj! És egy csodálatos kép rajzolódik ki előttünk. Én bevallom őszintén, ahányszor olvasom, elérzékenyülök. Mert ahogy elmondja az Úr azt, hogy ahogy prófétált a Ezékiel, és ahogy elkezdtek megéledni a csontok, és azt mondja, hogy a csontok a maguk csontjához kerültek, és akkor elkezdtek fölállni, elkezdett hús növekedni rajtuk, és amikor már élővé váltak, akkor azt mondja, hogy prófétálja léleknek, hogy jöjjön, és töltse be, és a lélek betöltötte Isten népét. Hát milyen csodálatos dolog, hogy Isten szavára így tud megváltozni minden. Nem csak egy ember, hanem egy nép, és így tud megváltozni minden ember. Igen, azért, hogy az az örökség, az az ígéret, amit Isten megígért, az a miénk lehessen. Tehát nem véletlenül várakoztat bennünket az Úr. Azt mondja az apostol, nem késett el az Úr az ígérettel, hanem hosszantúr tűr érettünk, hogy senki el ne vesszen, hanem mindenki örök életet nyerjen. Hát ez a csoda Isten ígéjében, hogy az ígéretei igazok. Igazak, és amíg ezek az ígéretek beteljesülnek az életünkben, Isten annyi dologra megtanít bennünket, annyi áldást ad, annyi mindennel megajándékoz. Ez az, amiért érdemes az Úr útján járni. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezz el semmi jó téteményéről. Mi csak mindig arra nézünk, amit szeretnénk. De a jó téteményeket nem csak ott kell keresni, hanem a mindennapokban, az oda vezető úton átélhetjük az ő csodáit, és akkor egészen másképpen fogjuk látni Istent. Akkor egészen másképpen fogjuk látni az ő szeretetét. Nem csak az, hogy mit nem valósult meg, hanem észrevesszük azt az oda vezető útat, az oda vezető úton való áldásait, amelyeket ha észreveszünk, akkor valóban áldani fogjuk a mi Urunkat. Én azt kívánom, hogy mind a végkifejlet, az az áldás, amit ő nekünk megígért, és az odavezető úton azokat a kicsi áldásokat, amelyek felkészítenek erre a nagy áldása az ő ígéretére, ezt tapasztaljuk meg Isten jelenlétében. Tanítson meg bennünket, készítsen fel az ő áldásainak elfogadására, és áldjuk a mi Urunkat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Kérjük Istent, hogy ezt végezze el bennünk, és dicsőítessék bennünk is Isten szeretete és hatalma. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.